A mi segítségünk és esti áhítatunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Énekeljük testvéreim a 266. éneket. A 266. ének így kezdődik: Egek nagy királya, magasztalunk téged. Imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük, hogy a te színed előtt csöndesedhetünk el itt most. Köszönjük, hogy fogadsz minket így, ahogy vagyunk, és ilyen állapotban, amiben éppen vagyunk. És köszönjük, hogy azzal a reménységgel siethettünk hozzád, hogy másként mehetünk el megint, mint ahogy érkeztünk. Köszönjük, hogy oly sokszor levettél már rólunk terheket, megajándékoztál kincsekkel. Köszönünk minden szót, ami úgy érkezett meg hozzánk, mint a te személyes igéd. Ajándékozz meg ma este is ilyennel. Köszönjük, hogy már is fölemeled a tekintetünket. Köszönjük, hogy arról az örök boldogságról, üdvösségről, hófehér, tiszta ruháról énekelhettünk, amire olyan ritkán gondolunk. Egyelőre itt tülekedünk a magunk olyan, amilyen ruhájában. Néha megtépik még azt is, meg mi is megtépünk másokat. Olyan sokszor csak lefelé nézünk, és lehúznak a gondok, a hiányaink, a szorongásaink. Köszönjük, hogy te ma este mindannyiunk tekintetét föl akarod emelni. Könyörülj rajtunk, Istenünk, és ragyogtasd fel előttünk a láthatatlanokat. És adj nekünk hitet, hogy úgy tudjunk járni, mint akik látták a láthatatlanokat. Kérünk, hogy legyen erő most abban a szóban, ami elhangzik. Tedd azt igévé, hogy úgy tudjunk hűségesen helytállni itt, hogy közben legalább olyan komolyan vesszük a láthatatlanokat, mint a láthatókat. Segíts el minket a teljes valóság látására. Segíts el minket oda, hogy nagyon komolyan számolunk veled, és teljes bizalommal számítunk rád, hogy igazán hiszünk. Kérünk, hogy plántáld el a szívünkbe, vagy erősítsd meg bennünk ezt a beléd vetett hitet. Amen. Józsafát történetét folytassuk a Krónikák második könyve 18. részének 18-tól a 27-ig terjedő verseit olvasom. Krónikák második könyve, 18. rész, 18-tól 27-ig terjedő versek. Mikeás pedig ezt mondta: halljátok az Úr igéjét. Láttam az Urat trónján ülve, és az egész mennyei sereg ott állt a jobbján és balján. És ezt mondta az Úr: ki fogja rászedni Akhábot, Izrael királyát, hogy fölvonuljon és elessék Rámot Gileádnál? Erre az egyik ezt mondta, a másik azt mondta. De előlépett egy lélek, megállt az Úr előtt, és így szólt: majd én rászedem őt. Az Úr ezt kérdezte tőle: hogyan? Az így felelt: elmegyek, és hazug lélek leszek minden profétája szájában. Az Úr pedig így szólt: így csak ugyan rá tudod szedni, Menj és tégy így. Íme így adott az Úr hazug lelket valamennyi profétád szájába. Az Úr kimondta vesztedet. Ekkor odalépett Citkijáhu, Kenaán a fia, arcul ütötte Mikeást, és ezt mondta. Talán eltávozott tőlem valamerre az Úr lelke, és csak veled beszél? Mikeás így felelt. Majd meglátod azon a napon, amikor szobáról szobára mész, hogy elrejtőz. Akkor ezt parancsolta Izrael királya. Fogjátok Mikeást, vigyétek Ámon városparancsnokhoz és Joás királyfihoz. És mondjátok, ezt parancsolja a király, vessétek őt börtönbe, és szűkösen tápláljátok kenyérrel és vízzel, amíg békében vissza nem térek. Mikeás így szólt, ha csak ugyan békében térsz vissza, nem az Úr beszélt általam. Majd ezt mondta, hallja meg ezt az egész nép. Próbáljunk visszatérni Jozafát életéhez, amit abba hagytunk néhány héttel ezelőtt. Arra emlékszünk, hogy a Krisztus előtti 8. század közepén volt ő, a déli országrésznek, Júdának a királya. Dávid utóda volt tehát, és abban az országban uralkodott, amelyiknek a lelkisége, szellemisége jobb volt, mint a lassan elpogányosodó északi országrészé. Szépen indult az ő pályája, legfőbb törekvése az volt, hogy kereste az Urat, kiirtotta a bálványokat, kivitte a Bibliát és a Szentírás tanításait a nép közé. Láttuk azonban, hogy később egyre jobban belebonyolódott egy csapdába. Nem volt elég éber, és egy ponton nem volt engedelmes Istennek, és ez az északon uralkodó, elpogányosodott Akháb király szinte az igézetébe kerítette a jó szándékú és bizonyos tekintetben naív Jozafátot. Úgyhogy túl korán megegyezett vele valamiben, és csak utána kérdezte meg Istent, hogy mi az ő akarata. És amikor a sok hamis proféta után megszólalt ez a Mikeás, akiről most olvastunk, és elmondta, hogy mi Isten akarata, Jozafát akkor már nem engedelmeskedett neki. Isten kifejezett kijelentése ellenére elment Akhábbal egy olyan háborúba, ami aztán majdnem végzetesen végződött az ő számára is. Ezeknek az eseményeknek a hátterébe enged belátni bennünket ma este ez az ige. Ma Isten mintegy fölemeli a függönyt, és beláthatunk a mennybe. Négy jelenet leírása sorakozott itt egymás után, amit most hallottunk a Szentírásból. Az első valóban a mennyben játszódik. Mikeás ezt mondta, láttam az Urat trónján ülve, és az egész mennyei sereg ott állt a jobbján és a balján. Néha megengedi Isten, hogy az övéi belássanak a láthatatlanokba. Vagy ha nem láthatunk be, akkor megengedi, hogy higgyük mindazt, amit ő kijelentett nekünk a láthatatlanokról. A Biblia egyik alaptanítása az, amit nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a valóságnak két nagy szektora van, a láthatatlanok és a láthatók. És ami látható, állítja a Szentírás, a láthatatlanokból állt elő. A láthatók a valóságnak az a része, amit az öt érzékszervünkkel, meg az értelmünkkel annyira amennyire megismerhetünk. De nem ez a teljes valóság. Van a valóságnak a másik nagy része, birodalma, a láthatatlanok, maga a láthatatlan Isten is, és a valóságnak ezt a részét a hitével érzékeli az ember. De a hitével ugyanolyan realitásnak érzékeli, mint amikor megfogom itt a szószék párkányát, és a tapintásommal érzem, vagy ha nagyot oda csapok, a fülemmel is hallom, hogy itt valami van. A hitünkkel ugyanígy valóságnak érezzük a valóságot, annak a láthatatlan részét. A mai igénk pontosan erre irányítja a figyelmünket, mert annyira lehúzza a mi tekintetünket és gondolatainkat a látható, hogy sokszor hívő emberek is ritkán gondolkoznak a láthatatlanokon. Itt is állt a nagy dínamdánom, megszületett a nagy egyesség, majdnem azt mondjuk, hogy meg nem támadási szerződést és kölcsönös segélynyújtási szerződést kötött egymással a két király, megpecsételik néhány selleg borral, nagy éjjenzés, proféták, hamis proféták sokasága igazolja azt, amit a király Isten nélkül elhatározott, peregnek az események, készülnek a háborúra, aztán majd felvonulnak, és senkit nem érdekel, hogy mit szól ehhez Isten, kell-e ezt csinálni, ezt kell-e most csinálni, mi Istennek a szándéka, aki ennek a világ mindenségnek az ura, az vajon most mit akar ezekkel az emberekkel is. Függetlenítették magukat Istentől. Ez a bűn lényege mindig. És akkor Mikeás, mint egy hatalmas mutató új, bemutat a mennybe. És azt mondja, hogy odafigyeljetek, hogy ott mi történik. Előbb ott dőlnek el a dolgok, aztán következnek a földi események. A rugók ott működnek, a láthatatlan világban. Láttam az urat trónján ülve, és az egész mennyei sereg ott állt jobbján és a balján. A mindenség urát látja a szemei előtt Mikeás. A mindenható Isten egyedülálló hatalmát, hasonlíthatatlan fenségét, azt a dicsőséget, amivel csak ő rendelkezik. Látja és átéli azt, hogy Isten az egyetlen, akinek a számára nincs lehetetlen, aki nincs kiszolgáltatva senkinek és semminek, akivel nem történhet akármi, semmi nem történhet, mert minden az ő akaratából történik. Fölfoghatatlan mértékben fölötte áll mindennek. Teljhatalmú, örökkévaló, mindenütt jelenlévő. Föl sem tudjuk fogni ezeket a megjelöléseket. Láttam az urat trónján ülni. Talán emlékszünk arra, hogy Samária piacán két trónuson ott feszít Izrael és Júda királya. És így születik a nagy elhatározás, hogy hadba vonulnak. Aki látja az urat trónján ülni, annak a számára nevetségesek ezek a kis királyok. Olvastuk azt is, hogy fölvették a legdíszesebb ruhájukat, még egymással is versengve. Nekem külön van ám, nekem divatosabb. Micsoda nevetséges gondolatok, ahhoz képest, hogy az Úr uralkodik. Ez a két királyocska ott lent a hatalom paródiája, ahhoz képest, aki a mindenható. Egyszerre mindennek megváltozik a jelentősége, a fontossága, az értéke annak a számára, aki látja az Urat. Vagy mivel most hitben járunk, és nem látásban, aki valóban hiszi, hogy az Úr uralkodik. Egyszerre nem kis királyok kegyeiért harcol az ilyen ember, hanem a nagyisten kegyelmét akarja megragadni. Egyszerre lemond arról, hogy jót mondjanak ezek róla. A legfontosabb az, hogy az Isten meg legyen elégedve vele. Egyszerre nem fél ezektől, még ha fenyegetik sem, még ha pofoszkodnak sem, ahogy itt Mikeással tették. Kicsodák ők, ennek a világnak a hatalmasai, az egyedül hatalmas Istenhez képest, akié minden hatalom és minden dicsőség menjen és földön. Testvérek, a leghétköznapibb dolgainkat egészen másként végeznénk, ha a hitünkkel a mindenható Istenre tekintenénk sokkal gyakrabban, folyamatosan, mindig újra. Ha annak ismernénk meg Istent egyre jobban, aki ő, akinek kijelenti magát. Ha komolyan vennénk ezeket a csodálatos jelzőket, amikkel csak őt illethetjük, amik közül néhányat az előbb említettem. Hinni azt jelenti, hogy ismerni az Urat, és minden helyzetben számolni vele, úgy, mint mindenható, és minket kimondhatatlanul szerető Úrral. Sok-sok félelemtől megszabadulnánk. Sok félelem nem válna szorongássá, ami befészkeli magát a szívünkbe, és belülről emészt, ami miatt lehervad a mosoly sok ember arcáról, ami miatt egyre ráncosabb lesz a homlokunk meg az arcunk. Látni az Urat a maga dicsőségében, és dicsőíteni őt, mint Urat. Azok a gondok, amiket így is hordoznunk kell, azok a terhek, amik így is nehezek, mégis egészen más súllyal nehezednének ránk. Ha lenne mennyei látásunk, ha igazán hinnénk, ha komolyan vennénk a láthatatlanokat. Végignéztem a Bibliának azokat a legismertebb jeleneteit, ahol megadatott embereknek, hogy bepillantsanak a mennybe. Ézsaiás könyve 6. részének az elejéről volt szó nem olyan túl régen egyszer egy csütörtök este. Ézsaiás is beleremeg, amikor látja az Urat az ő dicsőségében, és hallja az angyalok dicsérő énekét, hogy szent, szent, szent az Úr, a seregek Ura, és teljes az egész föld az ő dicsőségével. És az Úr palástja betölti az egész kozmoszt. Láttuk, hogy mit jelent ez. Vagy a Jelenések könyvének a 4. és 5. csodálatos fejezete, ahol egy szabályos mennyei istentisztelet liturgiáját, leírását olvashatjuk. És ott van a bárány, még mindig halálos sebbel magán. És senki nem tudja elvenni a mindenható Isten kezéből a 7 pecsétes könyvet. Vagyis senki nem tudja az ő akaratát, a történelmet megvalósítani. Csak a bárány. Senki még csak ránézni sem mer a könyvre. És a látnok János már elkeseredik, hogy mi lesz így. És a bárány odalép egy könnyed mozdulattal, elveszi és feltöri. Egyedül ő képes, de ő képes megvalósítani a mindenható akaratát. És utána az egész mennyei világ leborul előtte és imádja a bárányt. Hadd kérdezzem így, nem én akarlak titeket sértegetni, hanem az ige kérdezett engem is ilyen élesen. Van nekünk fogalmunk arról, hogy mekkora a mi Istenünk? Hogy ki az a Jézus, aki meghalt helyettünk a Golgota keresztjén? Hogy mit jelent ez, hogy néki adatott minden hatalom, menjen és földön? Illik akkor, hogy egy hívő ember is remegjen? Hogy istentelen kiskirályok tetszését keresse? Hogy ne merjen álhatatosan ragaszkodni a mindenhatóhoz, akinek van hatalma őt megvédeni, megáldani, nehézségeken átvinni, minden szükségessel ellátni, szorongatott helyzetből kiszabadítani? Olyan jó lenne, ha ma oda tapadna a lelki tekintetünk arra a kicsi része, amit fölemeli a függönyt, ami Urunk itt az igében, és beláthatunk a mennybe. És nem vennénk le a hitünknek a szemeit, ami mindenható Istenünkről. Mert akkor tudnánk helyesen értékelni az eseményeket, akkor nem szorítaná ki sokszor sok hiába való dolog a legfontosabbakat, vagy az egyedül fontosat az életünkből, akkor tudnánk azzal tölteni ezt a rövid életet, amire adta a mi Urunk. Hadd időzzek még itt, aztán a többiről majd inkább rövidebben beszélek. Eszembe jutott a Zsidókhoz írt levél 11. részének az a néhány gyönyörű verse, amelyik Mózesről mondja el ugyanezt, hogy azért volt olyan erős szívű, mert látta a láthatatlant. Elolvasom ezt a néhány mondatot a 24. verstől. Hitáltal tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják, mert inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargatást, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét. Mivel nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Hitáltal hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem erős szívű volt és kitartott, mint aki látta a láthatatlant. Ezt jelenti hinni. És mi következik abból, ha valaki olyan nagynak látja az Urat, amekkora ő? Érdemes itt az igei állítmányokat végignézni. Tiltakozott valami olyan döntés ellen, ami nagyon előnyösnek látszott volna, hogy a fáraó adoptált unokája legyen. De ő tiltakozik ellene. Inkább választja. Van bátorsága dönteni az Isten népe mellett. Pedig az sanyarúsággal járt, amaz meg gyönyörűséggel. Mert nagyobb gazdagságnak tartotta az Istennel való közösséget. Mert a megjutalmazásra tekintett. Tudta, hogy mi lesz a végén ennek az útnak. Inkább most legyen sanyarú, de arról a kincsről nem akar lemondani. Elhagyta Egyiptomot, a szolgaságnak és a bűnnek a hazáját. Nem félt a király haragjától, mert erős szívű volt, mint aki látta a láthatatlant. Én azt hiszem, nem kell azt magyarázni, hogy olyan időket élünk, és egyre inkább olyanná válik ez a világ, amikor erős szívű keresztjénekre van szükség. Amikor a tedd ide, tedd oda, erre hajlok, arra hajlok, bizonytalan, tétova emberek előbb-utóbb elesnek, és átszágult rajtuk a világnak a szekere. Csak aki tud ragaszkodni, kitartóan ragaszkodni ahhoz az Istenhez, akinek a szeretete fölemelte őt, aki embert csinált belőle, aki bocsánatot adott, aki gyermekévé fogadott. Kitartóan ragaszkodni, és újra tiltakozni az ellen, ami őtőle elszakítana, és újra megkapaszkodni az ő ígéreteiben, és ő benne magában. Mikéás ebben a nagy szellemi viharban, amiben élt, ezért lehetett áldássá ott mindenkinek. Az egyetlen ember, aki tisztán lát, az egyetlen ember, aki igazat mond, az egyetlen ember, aki megmentette volna a népet, ha hallgatnak rá, az egyetlen, aki tudja, mi az Úr akarata, és azt meri képviselni egyedül is, aki mer az árral szembe is úszni. Mert tudja, hogy kinek a küldetésében jár. Látja az Urat az ő trónján ülni, és az egész mennyei sereget az ő jobbja és balja felől állni. Ez az első jelenet. A második ennek a folytatása, amikor megszólal az Úr, és azt mondja, hogy ki menne el, hogy becsapja Akhábot, hogy veszedelembe sodorja magát. Ez a szakasz sokaknak nagy fejtörést okoz. Hát milyen Isten az az Úr, aki ezért akar elküldeni valakit, hogy becsapja a királyt, és így veszedelembe kerüljön. És aztán akad is egy lélek, aki azt mondja, hogy majd én, mert én hazug lélek leszek az ő profétáinak a szájában, és Akháb hinni fog a hazugságnak, jobban fog hinni annak, mint a Mikeás által hirdetett igazságnak, elmegy a háborúba, és ott marad. Így is lett sajnos. Ebből a csatából már nem tért vissza Akháb. És akkor Isten elküldi ezt a hazug lelket. Hát hogy félsz bele a kegyelmes, jóságos Istenről alkotott gondolatainkba? Ez úgy fér bele, hogy nem ezzel kezdődött a dolog, hogy Isten rászabadította a hazug lelket Akhába, hanem azzal kezdődött, hogy Akháb nagyon sokszor előtte hallotta az Isten igéjét. Akhábnak számtalan lehetősége volt arra, hogy engedelmeskedjék Istennek, hogy higgyen azoknak a profétáknak, akiket az Úr küldött hozzá, és akik életük kockáztatásával is hirdették neki az igazigét. De ő mindig újra megkeményedett, ellenállt, nem hitt. Még ha meghallgatta is őket, már előre tudta, hogy nem fog hinni nekik, és nem is hitt. És ezek után a bűne lett a büntetése. A megáltalkodott embert Isten néha így ítéli meg. Ha te ennyire nem akarsz hinni az Úrnak, akkor rád bocsátom a hitetlenség lelkét. A kételkedés lelkét. Hogy írja ezt Pál apostol az utolsó időkről szólva? A Tesszalonikaiakhoz írt második levél, 11. és 12. versében szinte szó szerint ezt olvassuk. Ezért szolgáltatja ki őket Isten a téveigés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek. Itt is arról van szó, Isten küldött hozzájuk prófétákat. Nem hittek az igazságnak. Gyönyörködtek a hamisságban. Újra és újra inkább a hazugságot fogadták el, mint Isten igaz beszédét. Mikor lejár az idő, hogy újabb és újabb proféta jön és mondja az igazságot, akkor Isten ítélete abban áll, hogy a hazugságnak hisznek, és a téveigés hatalmának kiszolgáltatja őket. Van ilyen. Nem ezzel kezdi Isten. Azzal kezdi, hogy számtalan kísérletet tesz arra, hogy megmentse a legkeményebbet is. De ha az pimaszul ellenáll az igaz Istennek, akkor Isten leveszi róla a kezét, és meghagyja a maga hitetlenségében. Isten őrizzen meg ettől mindnyájunkat. Isten segítsen, hogy amikor hallhatjuk az ő hívó, eligazító igéjét, akkor azt mint a szivacsa vizet szívjuk magunkba, és nagyon komolyan vegyük, és nagyon nagy kitüntetésnek tartsuk, hogy ő beszél velünk. Mert egyébként bekövetkezhet ez. A harmadik jelenettel visszatér a földre a leírás. Még mindig ott feszít a két király a trónján, előttük a hamis proféták kórusa, de most már megérkezett Mikeás is, elmondta előbb azt a mondatot, amiről a múltkor volt szó, hogy látom Izraelt, mint egy szétszórt nyájat, és nincs nekik pásztoruk, így télnek vissza a vereség után a csatából, most pedig elmondja, hogy látja az Urat. És erre odaugrik hozzá ez a Cedékiás, és egy nagy pofont lekevel neki. És a hiúságában megbántott ember azt mondja, mit képzelsz te magadról? Csak nálad van az igazság, s azt hiszed, hogy tőlem eltávozott az Úr lelke? Mikeás nem adja vissza a pofont, nem háborodik föl. Az Úr profétái tudják, hogy pofonokban bővelkedik az életútjuk. És ők nem pofoszkodnak vissza, hanem nagyon szelíden azt mondja, majd az idő eldönti. Majd meglátod, amikor egyik szobácskából a másikba bújdosol, hogy hol rejtőzhetnél el, mert az ellenség, amelyik megveri a király seregét, bejön ide a fővárosba is, és végig fésüli a házakat, és összeszedi az embereket. Vagyis Mikeás azt mondja, hogy kivárjuk, nekem van időm. Majd az idő eldönti. Elmondta egyszer valaki, hogy az egyik ismerősével beszélgettek, és ő a maga hitéről bizonyságot téve elmondta, hogy ő hisz abban, hogy Isten majd föltámasztja a halottakat, és hogy lesz ítélet, hiszen benne van a Bibliában, hogy elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalnak, és utána az ítélet. És erre gúnyos nevetés volt a válasz, valamint az, hogy ne nézze ő gyereknek, túl van ő már azon, hogy dajka meséknek hitelt adjon. És erre ő azt mondta nagyon szeliden, hogy majd meglátjuk. Ha mindez beteljesedik, akkor te is meggyőződhetsz róla. És elmondta, hogy egy pillanatra nagyon elbizonytalanodott ez a gúnyosan nevető ismerőse, és itt kezdődött el tulajdonképpen az érdemi beszélgetés. Ebből a mondatból megcsapta valami, abból a bizonyosságból, amit valaki az Isten igéjére épít, hogy ez így van, én azért hiszem, mert ez így van és így lesz. És ez elbizonytalanította őt a maga gúnyolódásában. Vajon nem kísérte minket is néha az, hogy Isten ígéreteit ennyire ne vegyük komolyan, esetleg még ki is mosolyogjuk. Egyébként, amit itt ez a bizonyos Cedékiás csinált, azt az egyház többször elkövette ezt a bűnt, hogy az igaz prófétákat megpofoszta és börtönbe juttatta, mint ahogy itt aztán a folytatásban olvassuk. Most nem csak az inkvizíciókra és bizonyos mágiákra gondolok, hanem amikor a hívőket gúnyolják, amikor egy családon belül nagyon csúnya jelzőkkel illetik néha azokat, akik szeretik Jézust, és tudják már, hogy kiben hisznek és miért hisznek benne. Éppen a napokban is elsírta egy fiatal, hogy bizony nem könnyű hallgatni otthon, hétről hétre ezeket a megjegyzéseket, nekünk jó tudnunk, hogy ez vele jár. Isten gyermekeinek ez sokszor kijár. És ha valóban a mi megváltónk nevéért és az evangéliumért gyaláznak minket, az egyenesen kitüntetés, elismerés. Soha nem szabad haragudnunk az ilyen szedékiásokkal, mint ahogy Mikeás sem haragudott. Soha nem szabad bosszút forralni, vagy visszavágni valamivel. Én is tudok hasonló csúnyát mondani rólad. Nekünk más az utunk. Viszont bízni kell abban, hogy Isten őket is utolérheti, és meggyőzheti, és megváltoztathatja. És a negyedik jelenet arról szól, hogy mindezek után sem változtatják meg véleményüket a királyok. Érdekes, hogy Józsefát sem. Úgy újra és újra magam elé képzeltem ezt a jelenetet. Hát Józsefátnak itt már meg kellett volna szólalnia, ha nem is méltóztatik felállni királyi trónjáról. De annyit azért mondhatott volna, hogy Cedékiás, ne pofoszkodj. Ez az Isten profétája nekem, testvérem. Mi összetartozunk. Én is tisztelem azt az Istent, akinek a nevében ő most beszél. De nem szól Józsefát semmit. Meghúzza magát csöndben. Akháb pedig legyint az egészre. Ő már elhatározta, hogy akármit beszél ez a Mikeás, meg bárki, a maga tervét megvalósítja, és elmegy ebbe a harcba. Úgyhogy a következő vers sajnos így hangzik, majd erről a szakaszról. Jövő csütörtökön beszélünk. Ezek után felvonult Izrael királya és Józsefát Júda királya Rámót Gileád ellen. Beszéljen az Isten profétája, amit akar, üzenjen a kegyelmes Isten ki tudja hányadszor is életmentő igét, ez az ő dolga, én csinálom, amit elgondoltam és amit akarok. Ilyennél keményedhet az istentelen ember. Ez Akháb. Józsefát nem keményedett ilyennél, neki csak bátorsága nem volt már, vagy lelki elje ezen a lejtőn megállni. Számomra a legfontosabb üzenete az első mondat volt ennek az igének. Láttam az Urat az ő trónján ülni, és a mennyei seregek jobbján és balján. És még a hazug lélek is az Úr szolgálatában áll. Luther azt mondta, hogy az ördög az Isten bal kéz felől levő szolgája. Mert ő is csak azt teheti, amit a mindenható Isten megenged neki. A Jób könyvét tanulmányozva láttuk ezt. Ő sem élhet önálló és szabad életet. Valóban, ami Urunké, minden hatalom, menjen és földön. Engedjük, hogy nagyon mélyre szivárogjon a szívünkben ez az örömhír, és engedjük, hogy megszabadítson minket sok mindentől, ami esetleg amiatt van a szívünkben, mert nem látjuk az Urat az ő dicsőségének a trónján. Imádkozzunk! Istenünk, hálásan köszönjük, hogy hozzánk még szólsz a te igéddel. Köszönjük ígéreteidet. Dicsőítünk téged páratlan nagy tetteidért. Köszönjük, hogy minden, amit cselekedtél, valami módon életünk történt. Olyan fölfoghatatlan ez, Urunk, hogy te mindannyiunkat ismersz, kimondhatatlanul szeretsz, és mindazt elkészítetted számunkra, amire ebben az életben és az örök életben szükségünk van. Bocsáss meg, hogy oly könnyen és sokszor elfeledkezünk erről. Bocsáss meg, ha egyáltalán elfeledkezünk rólad, és egyedül érezzük magunkat, kiszolgáltatottnak, tehetetlennek, tanácstalannak, kisemmizetnek. Bocsáss meg, ha csak sok mindenkinek a megkérdezése után gondolunk arra, hogy kérjünk tanácsot tőled. Kérjünk, hogy foglald el a mi életünkben az első helyet, és hadd lássunk mi a hitünk szemeivel téged mindig a mennyei trónon, és hadd csodáljuk azt a nagy szeretetet, amivel onnan lehajoltál egészen a kereszt mélységéig. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk mindnyájan a gondjainkat. Tőled kérünk erőt a terheinkhez, tanácsot a döntéseinkhez. és kérünk, hogy támogass minket az engedelmesség lelkével, és őrizd meg minket attól, hogy hazug lelkek áldozataiul lessünk. Segíts óvakodni a hamis profétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzánk, de belül ragadozó falkasok. Nyisd ki előttünk a te igédet, és engedd, hogy egyre mélyebben értsük, és egyre szívesebben cselekedjük azt. Köszönjük a te hűségedet, segíts, hogy mi is így ragaszkodjunk hozzád, és legyen erős szívünk, mint akik látjuk a láthatatlant. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szerettem volna javasolni egy olyan zsoltárt mostanra, amelyik úgy kezdődik, hogy az Úr uralkodik, de egyiket se ismerjük. Ezek az úgynevezett regnáló zsoltárok. Javasolom, hogy tessenek elolvasni otthon őket. 4-5 egymás után következik, aztán vannak elszóltan is. Az Úr uralkodik. És akkor leírja mindegyik zsoltár másként, hogy mi következik ebből. Mivel azonban ezeket nem ismerjük, énekeljük el a 398. éneket. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesüt. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, szeretete és szent lelke maradjon mindnyájunkkal. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!